Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az uniós források hazahozataláról Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal szerdán Brüsszelben Magyar Péter. A Tisza pártelnöke Facebook oldalán úgy fogalmazott, nincs vesztegetni való idő, mivel augusztus 31-én sok milliárd euró felhasználási lekötési határideje jár le. A lendő miniszterelnök közlése szerint a cél egy mielőbbi megállapodás, amely lehetővé teszi a szükséges jogszabályok módosítását és az uniós pénzek lehívását. Magyar Péter és a leendő kormány több tagja már április közepén Budapesten is tárgyalt az Európai Bizottság delegációjával. A brit The Guardian meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, Bécsből magánrepülőgépekkel viszik külföldre a vagyonukat az Orbán Viktor kormányzás alatt meggazdagodott szereplők. A hírek szerint egyesek sietve külföldi befektetéseket keresnek, míg mások amerikai vízumot próbálnak szerezni, és a Donald Trump által életre hívott Maga mozgalom környezetében remélnek munkát. Erről az Index számolt be. Újabb fake news a The Guardiantől, reagált a kormányzati tájékoztatási központ. Arról is írtak, Orbán Viktor nem is utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre, korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ezektől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan, tették hozzá. A Mészáros csoport nem tervezi a TV2 eladását, sem piaci, sem nyomottáron, közölt a cégcsoport az MT-vel, Magyar Péter miniszterelnök jelölt szombati közösségi oldalán megjelent bejelentésére reagálva. Hozzátették, Mészáros Lőrinc levélben felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel a kialakult feszült helyzet rendezése érdekében. A lendő miniszterelnök úgy reagált, Mészáros Lőrinc helyében üzengetés helyett inkább felkészülne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Védelmi Hivatalnál sorra kerülő meghallgatásokra. A szerb közlekedési miniszter szerint kizárólag a magyar féltől függ a Budapest-Belgrád vasútvonal üzembe helyezése. Alekszandra Szofronijevics egy televíziós interjúban arra hívta fel a figyelmet, jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, a teherszállítás már február 24-e óta működik a két főváros között. Azt hangsúlyozta, a MÁV az európai vonat befolyásoló rendszer ellenőrzését végzi. A MÁV csoport előszezoni menetrendje idén minden eddiginél korábban, már május 1-én hatályba lép a Balatonnál. A közlekedési vállalat szerint a tavalyi rekordforgalom is megdőlhet. Bombafenyegetést kaptak a szegedi bíróságok, ki kellett üríteni az épületeket. A szegedi törvényszéket és a szegedi járásbíróságot is telefonon fenyegették meg. Erről a szeged.hu portál számolt belsőként. 79 éves korában meghalt Söbő Ferenc Kossuth díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a nemzetművésze, a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója. A gyászírt a Söbő együttes közölte a közösségi oldalán. Hótakaró borította be Moszkvát előző éjjel, az interneten csodás videókat látni. A közlekedési hatóság azt tanácsolta a nyári gumira váltott autósoknak, hogy inkább a tömegközlekedést válasszák. Érdekes az időjárás, a következő hétvégén már plusz 20 fok közelében emelkedik a hőmérséklet az orosz fővárosban. Itthon a leghidegebb most éjszaka Szabolcs-Bálkán volt, ahol minusz 5,2 fokot regisztráltak. Felavatta az Ukrajnában elesett észak-koreai katonák emlékművét az államvezetője Fennyanban, közölt az Észak-koreai Állami Hírügynökség. Észak-Korea továbbra is támogatja Oroszországot és kész elmélyíteni a katonai együttműködést Moszkvával, közölte Kim Jong-un. Az elfogadott 90 milliárd eurós európai támogatási hitel első részletét Ukrajna védelmi célú hazai termelésére fordítják. Ez magában foglalja a drónokat és a teljes haditechnikai szektort, jelentette be Volodymyr Zelenszky az X közösségi portálon. Az ukrán elnök hozzátette, az energiaszektor védelmére is jelentős összeget költenek. Egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik a 31 éves kutató tanár Cole Ellent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott. A vádirat egyelőre két pontból áll, hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak, valamint lőfegyver használata. Minden eddigi rekord megdőlt hétvégén Európa legnagyobb tókerülő futóversenyén, az Ultra Balaton megmérettetésen. több mint 430-an startoltak, ráadásul 5-en 2 kört is teljesítettek a magyar tenger körül. Végül az időjárásról. Holnap változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet kedden hajnalban majd általában 0, napközben aztán 18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Monforti Grignon Szent Lajos Mária áldozó pap. Monfortban született 1673. január 31-én, 1716. április 28-án halt meg. Grignon Lajos bérmáláskor kapta a Mária nevet. Párizsban szentelték pappá. Miután 11. Kelemen pápa apostoli misszionáriusnak nevezte ki, Franciaország nyugati vidékén az örök bölcsesség misztériumát, a megtestesült és keresztre feszített Krisztust hirdette. Tanította, hogy az életszentség útja Mária által vezet Jézushoz. Apostoli munkájához papokat, testvéreket és boldog Mária Ludovika vezetésével nővéreket vett maga mellé. 1716. április 28-án hunyt el. Sok írás hagyott hátra. Ezek főleg a máriás lelkiséggel foglalkoznak. Monforti Grignon Szent Lajos Mária áldozópapnak a Boldogságos Szűz Mária iránti igaz tisztelet című művéből idézek. A mi tökéletességünk lényege abbannál, hogy Jézushoz hasonuljunk, vele egyesüljünk, és neki szenteljük magunkat. Ezért lelki életünkben kétségkívül az a legfontosabb, ami a legtökéletesebben hasonlóvá tesz Jézus Krisztushoz, neki ad át, és neki szentel bennünket. Mivel pedig minden teremtmény között leginkább Mária hasonló fiához, ezért a lelki élet gyakorlatai között a legszentebb szűzanya iránti áhítat az, amely a lelket leginkább megszenteli és hasonlóvá teszi a mi Urunkhoz. Minél inkább szenteli magát egy lélek Máriának, annál jobban szenteli magát Jézus Krisztusnak. A Jézus Krisztusnak való tökéletes odaadás nem más, mint önmagunk végső és teljes átadása a Szent Szűznek. Ez az a lelkiség, amelyet tanítok. Majd így folytatja, ez a lelkiségi forma lényegében nem más, mint a keresztségi ígéretek és fogadalmak tökéletes megújítása. Ebben ugyanis a keresztény hívő magát egészen a boldogságos szűznek adja át, hogy Mária által egészen Krisztusé legyen. Ebből következik, hogy valaki egyszerre szentelheti magát a Szent Szűznek és Jézus Krisztusnak. Szűz Máriának azért, mert ez a legalkalmasabb út, amelyet Jézus maga is választott, hogy velünk legyen és minket magával egyesítsen. Ugyanakkor a lélek magát az Úr Jézusnak szenteli, mert ő a mi végső célunk. Neki köszönhetünk mindent, amik vagyunk, mert ő a mi megváltónk és Istenünk. Ezen felül meg kell gondolnunk, hogy minden ember, amikor megkeresztelkedik, saját szavával vagy keresztszülei által ünnepélyesen ellene mond a sátánnak, az ő kísértéseinek és cselekedeteinek, és Jézus Krisztust választja mesterének és legfőbb urának, akinek úgy engedelmeskedik, mint a jó szolga szeretetből. Ez valósul meg igazán ebben a lelkiségben. A keresztény ellene mond az ördögnek, a bűnnek, valamint önmagának, és magát egészen átadja Jézus Krisztusnak Mária keze által. A keresztségben legalábbis kifejezetten nem adjuk át magunkat Mária keze által Jézus Krisztusnak, sem jó cselekedeteink érdemét nem adjuk oda az Úrnak. A keresztség után a keresztény ember átadhatja érdemét másoknak, vagy megtarthatja magának. Ebben a lelkiségben azonban a keresztény kifejezetten Mária keze által adja át magát az Úrnak, és teljesen neki szenteli tevékenységét. Ezt tanítja tehát nekünk Grignon Szent Lajos. Imádkozzunk! Istenünk, te Monforti Grignon Szent Lajos Mária áldozópap lépteit a boldogságos szűz oltalma alatt az üdvösségnek és Krisztus szeretetének útjára vezetted. Add, hogy az ő példája nyomán és szeretettel szent titkáról elmélkedve egyházat fáradhatatlan építői legyünk. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az Emmauszi tanítványok történetéről elmélkedik Lóci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is.
Húsvét negyedik vasárnapja, jó pásztor vasárnap. Ez egyben a papi és szerzetesi hivatásoknak is a világnapja. Ezen a napon erről szeretnénk elmélkedni, mit is jelent Jézus szíve szerinti pásztornak lenni. Akit egyszer megérintett az Isten és küldetést adott neki, az nem teheti meg azt, hogy nem vesz erről tudomást. A kiválasztottság ugyanis nem a mi érdemünk, és nem is a mi döntésünk eredménye. Nem azért kapja valaki, mert jobb másoknál, és nem teheti senki sem magát önjelölt küldötté, ha az Úr nem küldi őt. Ilyen értelemben tehát egy tőlünk független dologról van szó. Olyanról, amiben Isten teljesen szuverén módon dönt. Persze Isten a teremtés óta akarja, hogy részesei legyünk döntéseinek, azaz, bár ő maga nem szorul rá, mégis bevon bennünket akaratának megvalósulásába. Így követésére is vágyat kelt jelöltjeiben, és meghívja őket. Ez a hatás azonban sohasem ellenállhatatlan. Isten úgy terel minket, hogy közben teljes egészében tiszteletben tartja szabadságunkat. Nem fölöttünk és nem helyettünk dönt. És bár elsődlegessége megkérdőjelezhetetlen, követői mégis joggal érzik úgy, hogy saját érdemük is az, hogy Istenhez tartoznak. Ez a csodálatos együttműködés kiemelten tetten érhető a lelki pásztorok esetében. Az Úr hívja meg őket erre a szolgálatra egyházán keresztül, de a papságra kiválasztott felelősség az, hogy ezt a hangot felismerje és a küldetést elfogadja. Innentől kezdve felelősség az, hogy ezt a hangot, hogy ennek a hivatásnak a gyakorlását megfelelő módon végezze, úgy, ahogy Jézus akarja. És innentől kezdve ennek a hivatásnak a gyakorlása nem lehet öncélú. Nem alapulhat és nem függhet attól, hogy hogyan érzi magát ebben valaki, és hogy mennyire sikeres benne. Ma a húsvét negyedik vasárnapján maga Krisztus fejti ki nekünk, hogy milyen is a jó pásztor. Csupa cselekvéssel kapcsolatos kifejezést olvasunk. A jó pásztor életét adja juhaiért, törődik juhaival, ismeri juhait, vezeti azokat. Jósága tehát nem csupán érzelem, hanem tettekben megnyilvánuló kapcsolat. Ez a sok ige abban összegezhető, hogy a jó pásztor a juhaiért él. Sőt, nem csak él, hanem értők is hal meg. Korunkban fontossá vált a hitelesség kérdése. Ahogy egyre többször derül ki valakiről, hogy másként él ahhoz képest, mint amit képvisel, az emberek óvatosan közelítenek mindenkihez. Nem adnak rögtön hitelt egy-egy hangzatos szlogennek, és szeretnek belelátni a kártyákba, egyáltalán mögé nézni a kulisszáknak. Jézus nem árul zsákba macskát. Elénk éli mindazt, amit hirdet. Elvárásait, kihívásait a leginkább éppen ő maga váltja tettekre. Példát ad. Olyan, aki követhető. Aki nem előre küld minket az ismeretlenbe, hanem ki előre megy, hogy mi a nyomdokaiba léphessünk. Egy szülő, egy lelkipásztor, egy tanár, de mindenfajta felelős ember akkor követhető, ha ugyanúgy viselkedik, mint Jézus. Ahogy hallottuk, ő ismeri rábízott juhait. Az ismeret elengedhetetlen ahhoz, hogy vezetni tudjunk valakit. Aki nem veszi a fáradtságot arra, hogy megismerje övéit, akinek nem fontos a másik gondolata, érzése, lelki világa, az legfeljebb erőszakkal fogja tudni ideig, óráig követésre bírni a többieket. Ugyan hogyan tudnánk törődni valakivel helyesen anélkül, hogy ismernénk igényeit, vágyait? Ahhoz, hogy vezessük és ne félrevezessük a ránk bízottakat, kell ez a figyelem, ami lényegében abból származtatható, hogy szeretjük őket. A szeretet lesz az, ami arra sarkal bennünket, hogy egyre jobban megismerjük a másikat, törődjünk vele, helyesen vezessük, azaz végül is életünket adjuk érte. A jó pásztor szerepkörének betöltése meghaladja a képességeinket. Senki sem gondolhatja azt magáról, hogy önerőből képes ezt megvalósítani. Ezért, ha jó pásztora akarsz lenni tieidnek, Előbb jó és engedelmes jóa kell, hogy légy a nagybetűs jó pásztornak, Krisztusnak. Vállalod ezt a tanulási folyamatot? És főleg vállalod-e hittel és alázattal azt, hogy vezessenek? Elhiszed-e Krisztusnak is az ő egyházának, amely nem más, mint az ő tovább élő teste, hogy dús legelőkre vezet és lelkedet felüdíti? És amikor azt hirdeti valamiről, hogy nem szolgálja életed és mérgező, akkor azt valóban képes vagy elkerülni, legyen az bármilyen csábító és ígéretes is. Jézus a jó pásztor. Te milyen pásztora? Én milyen pásztora vagyok enyémnek? Kire hasonlítok inkább a hétköznapokban? Jézusra, a jó pásztorra, vagy béresre? Ezen a vasárnapon rendszerint kiküldjük a papnövendékeket a plébániákról, hogy tanúságot tegyenek hivatásuk egyedi történeteiről, és hogy belekapcsolódjanak az egyház község programjaiba. A helyiek nagy örömmel fogadják a fiatalokat, hiszen bennük a remény forrásait, a keresztény jövőt látják. A kispapok pedig tapasztalatot szereznek az igazi telepen, hogy ne csak tankönyvből legyen elképzelésük a lelkipásztori életről. Ez a kölcsönös gazdagodás üdítőleg hat mindkét közösségre, a szeminaristákra és a hívekre egyaránt. Mit is kérünk a mai napon a könyörgésben? Mindenható Örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el hívei gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk. A papok Krisztus személyében és az ő küldetésében végzik szolgálatukat, szintén pásztorolják a népet, azaz előttük mennek és elvezetik a nyájat a mennyország boldog közösségébe. Akkor végz egy pap helyesen szolgálatát, ha egyszerre követi Krisztust, mint bárány, a pásztorát, és ugyanakkor mások számára követendő példa is lesz. Az ősegyház gyakorlatából azt látjuk, hogy az apostolok utána mennek az embereknek. Nem várják, hogy majd, hogy ők maguktól betévednek az egyházba, hanem fáradtságos módon felkeresik őket, ott, ahol az emberek élnek. Azt is látjuk, hogy nem omlanak össze, amikor rágalmakat szórnak rájuk, irigykednek a tevékenységükre, amikor üldözik őket, vagy amikor hazudoznak felőlük. Nagyon a helyükön vannak ezek az apostolok. Talán a legmeglepőbb az ő történeteikben, hogy sokszor elűzik őket, és mégis azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Hol vagyunk mi papok, pásztorok ettől a felvértezettségtől? Mennyivel előrébb lehetne az életünk és a szolgálatunk, ha a minket betöltő örömre és a Szentlélekre jobban figyelnénk, mint az esetleges negatív visszajelzésekre? Az ismeret tehát elengedhetetlen. Mi általában addig jutunk el papok, hogy szeretjük elvárni a hívektől, hogy ők hallgassanak a mi szavunkra, mint jók a pásztorokra. Mi viszont kevésbé tesszük meg ugyanezt vissza. A szinodális út, a párbeszéd erre hív meg bennünket a katolikus egyház mostani irányvonalába. Nem arra kapunk ugyanis küldetést, hogy a fejük fölött beszéljünk az embereknek, hanem hogy a szívükre beszéljünk. Különben sem a mieink ők, hanem az Istenéi. Jézus a mai evangéliumban ajtónak is mondja magát, amin keresztül a legelőre, az üdvösségre jutnak a pásztorok. Olyan ajtó, ami vezet valahová. Rajtam keresztül hova lehet jutni? Én hova vezetem a másikat? Mi van az én másik oldalamon? A pásztor hangját ismerik a juhok, az idegenét nem. Ebből az is következik, hogy nem az a fontos, hogy mit mondom, ha valaki, hanem hogy ki mondja. És itt a hitelességnek a kérdése talán még jobban előre kerül. De vajon ki ismerős a juhok számára? Hát az, akiről van korábbi emlékük, és ez egy jó tapasztalat. Ha egy idegen feltűnik a színen, aki soha nem foglalkozott eddig velük, arra nem fognak hallgatni, csak arra, aki már bizonyította életével. Előbb éljünk közöttük, akikhez küldve vagyunk, legyünk az övék szép csendben, figyelemmel hallgatva, és aztán megkapjuk ugyanezt a figyelmet mi is az ő részükről. A hivatás is csak azután születhet, hogy megismertük a pásztor hangját, hiszen, ahogy mondtam, nem önjelöltek vagyunk. Krisztus hangját kell meghallanunk a lelkünkben, mire és hova hív bennünket. A jó pásztor egész élete, fedezete ott áll a szavai mögött. Életét adja juhaiért. Ne feledjük el, hogy az Ószövetségben a legnagyobb áldozat a templomban bemutatott bárány áldozat volt, amelyet Pászka ünnepkor, húsvétkor végeztek. Jézus keresztelfeszítése éppen ekkor történt. Órára, percre ugyanakkor, hogy megmutassa ő a mi húsvéti bárányunk, aki elvette a bűneinket. Ő teljesítette be az ószövetségi áldozatot. Többé már nem kell több áldozat. A mise nem egy új áldozat, hanem ennek az egyetlen és megismételhetetlen örök áldozatnak a jelen valóvá tétele. Jézus azonban a mindennapjában is életét adta értünk, amikor gyógyított, tanított, ördögöt űzött, ételt szaporított, bűnöket bocsátott meg. Ő az a fajta vezető, aki teljesen értünk él, akire számíthatnak a rábízottak. Bizony nem könnyű vezetőnek lenni, de talán még nehezebb engedni magunkat vezetetnek lenni. Tanuljuk meg Jézust a jó pásztortól, milyen is az ő nyájának engedelmes tagjává válni. A kereszténység éppen arról szól, hogy felismerve elveszettségünket, szándékosan engedjük, sőt akarjuk, hogy valaki beleszóljon az életünkbe. Azaz engedjük Istennek, hogy megmentsen minket, hogy megkeressen minket, és miután ránk talált, hazavezessen az atyai házba. Minden ember természetes vágya, hogy ne csak vezetett, de vezető is legyen. A sorrend azonban csak is ebben az irányba történhet, előbb én vezetni hagyom magamat Krisztus által, hogy aztán jó vezető legyek. Szívesen vagyok-e Jézus nyájában? Elfogadom az ő vezetését, követem-e szívből azt a jó pásztort, aki életét adta értem? Bízok-e annyira jó pásztoromban, hogy sokszor észrevétlen jelenléte és szeretete megtartson a nyáj tagjaként?
Kedves hallgatóink, az Emmauszi tanítványok történetéről Lóczi Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanárát hallották. További tartalmas időtöltést kívánunk az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Jézusról, a jó pásztorról és Tamás apostolról beszélget Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásban 3 történetet szeretnénk feleleveníteni. Az első történetünk a Jó Pásztor vasárnapjáról szól, a jó pásztor életét adja juhaiért. A második történetben pedig Tamás apostolról fogunk szólni, aki nem hitt, míg nem látott, és akiben magunkra ismerhetünk. És végezetül pedig a szeretetről fogunk egy kicsit beszélgetni, és egy történetet elmondani. Kedves gyerekek, vasárnap volt Jó Pásztor vasárnapja, a Jó Pásztor életét adja juhaiért. János evangéliumában olvashatjuk a Jó Pásztorról szóló példabeszédet. Jézus egyszer így szólt a tanítványokhoz. Bíborka, légy szíves, olvast fel a történetet Nórival, majd felváltva a Bibliából.
A jó pásztor. Jézus így beszélt a farizeusokhoz. Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek az ajtón álló megnyitja az ajtót, a juhok pedig hallgatnak szavára. A pásztor nevükön szólítja, és kivezeti az akolból őket. Miután kieresztette a juhokat, előttük megy, és azok követik, mert ismerik hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik hangját. Ezt a példázatot mondta el Jézus, de a farizeusok nem értették. Ezért így folytatta. Bizony-bizony, mondom nektek, én vagyok az akol ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de a juhok nem is hallgattak rájuk.
Folytasd, Nóri.
Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam megy be, megtartatik, és járhat ki be, hogy legelőtt találjon. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és pusztítson. Én ezért jöttem, hogy éljenek és bővelkedjenek. Én vagyok a jó pásztor, aki életét adja juhaiért. A béres pedig, aki nem a pásztor, akinek nem tulajdonai a juhok, amikor meglátja a farkast, elhagyja a juhokat, elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti a juhokat. A béres ezért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyém, amint ismer engem az én mennyei atyám, és én életemet adom juhaimért. Vannak nekem más juhaim is, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, s hallgatnak majd szavamra, és akkor egy akol lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert leteszem életemet, hogy újra felvegyem. Senki nem veszi el tőlem életem, hanem én magam teszem le. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. Jézus beszédének hallatán újra vita és meghasonlás támadt az emberek között. Ördög van benne, mondták közülük sokan. Miért hallgattok rá? Mások azonban azt mondták. Vajon az ördög megnyithatja-e a vakok szemét?
Köszönöm szépen, Nóri. Hallottátok, felolvastuk a történetet a Bibliából. Szerintetek a pásztor, aki ismeri juhát, az beengedi ugye az akolba a bárányokat. Az akol az micsoda? Mit jelent az, hogy akol? Az az a hely, ahol a bárányok pihennek, és onnan az akolból viszik ki őket legeltetni. Történetünkben sok helyen, amikor már tanultuk az Ószövetségben is, a pásztornak nagy szerepe volt. Milyen történetekben ismerhettünk meg olyan embereket, akik ugyanígy pásztorok voltak, Áronka.
Ábel történetében, Jákob történetében, József és testvérei történetében, és még Dávid király történetében is, aki pásztorként kezdte az életét.
Így van, köszönöm szépen. Tehát Káin és Ábel történetében Ábel volt a pásztor. Mondtad Jákobot, emlékeztek, Lábánnál szolgált, Lábán apósa volt, és ő pásztorként szolgált. Aztán Józsefet említetted, Áronkám. József meg a testvére is pásztorok voltak, és Dávid királyt is említetted, fiatal korában pásztorként szolgált. A pásztor szerepe az volt, hogy összeszedje a juhokat és terelje, de miért tartották a juhokat, Balázs?
Meg, hogy megvédjék a juhokat.
Kitől kellett megvédeni, a történetben is olvastuk, Balázs?
A farkasoktól.
Hát ha jön a farkas, ugye az megeszi a bárányokat, és a pásztor megvédi a juhait. Szerintetek miért tartották a bárányokat? Ezt is tanultuk már, Áronka.
Három dologért tartották a bárányokat.
Első dolog mi volt?
Gyapjukért.
Igen, köszönöm. Második?
Húsokért.
Igen, hogy megegyék, így van. És a harmadik?
Hogy áldozatot mutassanak be Istennek.
Így van. Emlékeztek rá, áldozatot szerettek volna bemutatni, akkor valamilyen állatot ajánlottak fel Istennek. És ez volt a bárány. Vagy akik kisebb állatot akartak venni, azok például egy pár gerlicét ajánlottak föl. És most itt a történetünkben a báránynak szintén fontos szerepe van, mert a bárányokat most kihez hasonlítja Jézus a történetben, János evangéliumában. Kik a bárányok? Nóri?
Az emberek.
Így van, mi vagyunk az emberek, és a pásztor pedig, Nóri?
Jézus.
Jézus, és ő vezet bennünket, jól mondtad, a jó úton. És mi van, hogyha tolvaj jön? Ugye a történetünkben hallottátok, hogy a tolvaj hogyan jön? Aki nem az ajtón megy be, a juhok aklába, hanem máshonnan, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Tehát mit jelent ez szerintetek? Hogy aki ismeri a juhait, az az ajtón megy be, de a tolvaj, az mit szeretne?
Ellopni a bárányokat.
Igen, vagy eladni, pénzért tenni, vagy a húsáért, vagy a gyapjáért, vagy pedig feláldozza az Istennek. De ugye lopásból származó az nem jó. Ki az Isten báránya?
Jézus.
Jézus Krisztus, így van, aki elveszi a világ bűneit. A történetünk vége felé olvastad is, Nóri, hogy én ismerem enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, amint ismer engem az én mennyei atyám, és én életemet adom a juhaimért, és húsvét Jézus életét adta miértünk. És azért szeret engem az atya, mert leteszem az életemet, olvastuk, hogy újra felvegyem. Senki sem veszi el tőlem életemet, hanem én magam teszem le. Tehát magától adta oda az életét értünk, hogy nekünk is életünk legyen. És van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét fölvenni. Ezt a parancsot kaptam az atyámtól, így olvastuk a történetben. És a farizeusok ezen megbotránkoztak. Volt, akinek nem tetszett ez a beszéd, és volt, aki azt mondta, hogy ördög van Jézusban, hogy ilyeneket mond. És még a történethez hozzátartozik, még visszatérünk, az Ószövetségben volt-e még olyan ember, akiről tanultunk, és annak is a bárány, illetve a gyapjújával kapcsolatos történetet láttunk, hogy Istent megkérte, próbállak benneteket rávezetni, hogy mutasson jelet. És a gyapjút vette segítségül. Ki emlékszik erre? Áron?
Gedeon.
Így van. Nóri, a Gedeon történetét mondd el, légy szíves.
Gedeon kétszer is próbára teszi Istent. Akkor én most kiteszek egy fürtgyapjút a szélűre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt.
Így van. Tehát próbára tette, és itt is a gyapjú szerepelt a történetben. És aztán tényleg sikerült neki legyőzni a ellenséges midianitákat. Jézus a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja juhaiért, a tolvaj pedig a sátán, akinek ugye nincs kulcsa, és az úgy akar bemenni. A bárányok pedig mi vagyunk, emberek, és a pásztor Jézus. És egy példabeszédben említi Jézus, hogyha eltűnik 100 bárányból egy, akkor mit csinál Jézus? Azaz egyér is ott hagyja a 99-et, és...
Hogy azt az egyet elmegy megkeresni, és vállára veszi, és hazaviszi.
Igen, és boldog, hogy meglett a bárány, az elveszett báránya. Köszönöm szépen, ügyesek vagytok. Akkor összefoglaljuk, hogy a pásztor a bárányok legeltetésével foglalkozik, és ez mindig fontos foglalkozás volt Jézus idejében is, és az Ószövetségben is. Azt is szoktunk mondani, hogy a Jópásztor vasárnapján mi emberek imádkozzunk a jópásztorokért, a jó papokért, mert a Jézus tanítványaiból lettek a papok, a 12 apostolból lettek az első papok, és a papokért is kell sokat imádkozni. Ez egy hivatás. Egy fiatalember eltervezi, hogy ő pap szeretne lenni. De ezért nagyon-nagyon jó lenne, ha sok-sok ember imádkozna, hogy jó papok legyenek belőlük. Na és még Jézus azt is mondta Máté evangéliumában, hogy Jézus Krisztus szavai így szólnak, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Itt pedig arra utal, hogy Jézus kér bennünket, hogy imádkozzunk a jó papokért. Műsorunk végén majd egy imát mondunk el a papjainkért. Műsorunk második részében áttérünk Szent Tamás apostolra. Ő volt az a tanítvány, akit hitetlennek is nevezünk. János evangéliumában olvashatunk róla, hogy a húsvéti események után Jézus feltámadt a halálból, és tanítványai még mindig félelemben és zavarodottságban éltek. Ki volt ez a Tamás apostol? Fruzsi.
A hitetlen tanítvány. Tamás életéről keveset tudunk, de az biztos, hogy egyike volt a 12 apostolnak, akiket Jézus kiválasztott. Ők lettek a társai, tanító útjain, majd küldetésének folytatói, azután, hogy meghalt, feltámadt és felment a mennyországba. Úgy mondják, Tamás eredeti foglalkozása szerint ács volt és építőmester. Talán ezért is kedvelte őt Jézus, aki ugyanezt a szakmát tanulta ifjú korában, nevelőapjától, a názáreti Józseftől. De az is valószínű, hogy Tamás, mint aféle józan, kétkezi mesterember, nem mindig értette meg könnyen Jézus tanításait. Azt szerette, amikor egyszerű, kézzel fogható dolgokat említett példabeszédeiben. Egyszer például azt mondta Jézus.
Az, aki hallgatja szavaimat, és tettekre is váltja, az okos emberre hasonlít. Az, aki sziklára építette házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sövített a szél, és neki zúdult a háznak. De nem dőlt össze, mert sziklára volt az alapja.
Így van, tehát itt is egy történetet mond el, és szerette Tamás, ha ilyen egyenesen beszél Jézus, egyszerűen jobban értette azokat, és egy történetet mond Jézus a sziklára épített házról.
Tamás ezt pontosan értette, hiszen annak idején maga is igyekezett ilyen házakat építeni. Aztán, amikor beállt az apostolok közé, a saját életét is ilyen szilárd alapra építette. Hallgatott Jézus szavára, és Isten munkatársa akart lenni a világon. S biztos volt benne hiba, jön bármilyen baj és veszély, üldöztetés vagy halál. Ő biztonságban van Jézussal, mint a jó megépített ház a viharban. De volt olyan példázat is, amit nem értette meg elsőre. Jézus már a közelgő halálról beszélt az apostoloknak az utolsó vacsorán, amit együtt költöttek el. Ezt mondta nekik: azért megyek el, hogy atyám házában helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok, hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Tamás megvakarta a feje búbját és megjegyezte: Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat? Jézus így válaszolt: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak én általam. Hogy Tamás akkor mennyit értett meg ebből, azt nem tudjuk, de mégis nagyon jól tette. Hogy volt bátorsága kérdezni, mert nagyon szép és fontos mondatot válaszolt erre Jézus, amin azóta is sokan gondolkodtak, és amiből sokan merítettek erőt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Igen, Jézus az út, hiszen őt követve juthatunk el a mindenható, a világot teremtő Atya Istenhez. Jézus az igazság, hiszen az ő tanításából ismerhetjük meg, hogy milyen igazából az Isten, milyen igazából a világ, és hogy mi a mi dolgunk ebben a világban. Jézus az élet, mert ha őt követjük és befogadjuk tanítását, akkor nem csak okosabbak leszünk, hanem újjá is születtünk egy olyan életre, ami nem ér véget sohasem.
Tamás apostol Krisztus után 10 körül születhetett Palesztinában. Nevének jelentése iker. Tamás tehát azt jelenti, hogy iker szó szerint ámulni, bámulni igéből származik. Hitetlen, töprengő, neki szoktuk mondani, és kételkedő apostolként is maradt ránk, hogy Tamás a kételkedő. Jézus Krisztus feltámadása után Mária Magdolna elvitte a hírt az apostoloknak, és a beszámolókból minden apostol megértette, hogy Jézus feltámadt. Árunkám, te hogyan emlékszel erre a történetre?
Bár Mária Magdolna és mások beszámoltak a feltámadásról, ez olyannyira hihetetlen volt számukra, hogy bezárkóztak, és még mindig rettegtek a zsidó hatóságoktól.
Aztán mi történt?
Az evangélium tanulsága szerint a hét első napján, azaz vasárnap este, Jézus megjelent az apostoloknak. A tanítványok zárt ajtók mögött voltak, amikor hirtelen ott állt közöttük, és így szólt: békesség nektek! Ez a köszöntés nem csak a megszokott üdvözlés volt, hanem a feltámadás örömhírének kezdete.
És akkor Jézus, amikor így köszöntötte őket, hogy békesség nektek, akkor mit mutatott meg a tanítványoknak?
Jézus megmutatta nekik a kezeit és az oldalát, a sebeit, amelyek tanúskodtak arról, hogy valóban ő az, aki keresztre feszítettett, és most él.
A tanítványokat ekkor öröm töltötte el, hogy láthatták az Urukat. Ekkor Jézus így folytatta:
amit engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Majd rájuk lehelt, és ezt mondta: vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ez a pillanat a tanítványok küldetésének kezdete, az egyház küldetésének alapja, a bűnbocsánat hirdetése és az evangélium terjesztése.
Jézus itt küldi az apostolokat, hogy ugyanúgy, mint ő, vegyék a Szent Lelket, és bocsánatot nyernek a bűneik, akiknek ők azt mondják, hogy bocsánatot nyertek a bűneid, és a tanítványoknak átadja azt a tisztséget, a küldetést, hogy papok legyenek, és a bűnbocsánat szentségét is, hogy akik meggyónnak a papoknál, azoknak Jézus Krisztus megbocsátja a bűneiket. Folytassuk akkor tovább Tamás kételkedésével. Balázs.
Az apostolok közül Tamás, akit ikernek is neveztek, nem volt jelen, amikor Jézus megjelent. Amikor a többiek elmondták neki, hogy látták az Urat, ő így válaszolt. Ha nem látom kezén a szegek nyomát, és nem teszem ujjam a szegek helyére, és nem teszem kezem az oldalába, nem hiszem.
Tamás hitetlen volt, nem tapasztalta meg, ezért azt mondta, hogy ő addig nem hiszi, még nem tapasztalja meg, és nem foghatja meg a szegek nyomát. Pontosan egy héttel később, vasárnap este, megint együtt voltak a tanítványok. Ekkor már Tamás is ott volt köztük, bár az ajtó ekkor is zárva volt, Jézus egyszer csak közéjük lépett. Békesség veletek, köszöntötte őket, aztán egyenesen Tamáshoz fordult. Tedd ide ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújts ki a kezedet, tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás ekkor felkiáltott. Én Uram, én Istenem. Jézus csak ennyit mondott. Azért hiszel, Tamás, mert látsz engem? Boldog, aki nem lát, és mégis hisz. Tamás azt gondolta magában, ó, de ostoba voltam, hogy nem hittem az Úr feltámadásában. Hiszen ő maga mondta alig néhány napja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, aztán újra eljövök. Ám mindez nem volt hiába való, mert Tamás hitetlenkedése megint alkalmat adott arra, hogy Jézus ránk hagyjon egy szép és fontos gondolatot. Boldog, aki nem lát, és mégis hisz. Mi sokan mondogatják ezt azóta is mindazok, akik nem Jézus korában éltek, nem ismerhették őt földi életében, mégis hiszik az ő feltámadását. Például mi is ilyenek vagyunk. Nincs itt Jézus most közöttünk, és mi is se tudnánk most megfogni a szegek nyomát, de hisszük, hogy él és feltámadt.
8 nappal később, ismét zárt ajtók mögött Jézus újra megjelent. Tamás is jelen volt. Jézus újra békét kívánt, majd rögtön Tamáshoz fordult. Nyújtsd ide az ujjad, és nézd meg kezeimet. Nyújtsd ki a kezed, és tedd az oldalamra. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás azonnal felismerte Jézust, és így kiáltott fel. Én Uram, én Istenem. Ez az egyik legerőteljesebb hitvallás az egész evangéliumban. Jézus nem dorgálja meg Tamást, de tanítja. Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek.
Nóri, mit jelent ez az egész keresztény közösség számára?
Ez a mondat az egész keresztény közösséghez szól. Hozzánk, akik nem láttuk Jézus testileg, mégis hiszünk benne. Tamás története nem a hitetlenség elítélése, hanem a keresés és a személyes találkozás lehetősége. Tamás sokak számára példakép, nem szégyelli a kérdéseit, de nyitott a válaszra. Jézus pedig nem elutasítja, hanem felé hajol. A történet az Isten végtelen türelméről és szeretetéről beszél, és arról, hogy a hit nem mindig azonnali, hanem sokszor folyamat.
Így van, köszönöm szépen. Tehát nem mindig látjuk, mi sem, de hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Először is, hogy meghalt, értünk a kereszten, és harmadnapra feltámadott, és megváltott bennünket. És így mi is megváltott emberek lehetünk, és ha meghalunk, akkor valószínűleg, ha jó emberek voltunk, a mennyországba kerülünk. Tamás is megerősödött lélekkel indult útnak, hogy hirdesse a népeknek, Jézus az út, az igazság és az élet. Eljutott Indiába is, fennmaradt egy érdekes történet arról, amint ott cselekedett. Úgy mesélik, egyszer fülébe jutott a hír, hogy az ottani király ügyes mestert keres, aki új palotát építene neki. Tamás gondolt egyet, és elvállalta a feladatot. Elvégre építőmester voltam, mielőtt Jézus apostola lettem, gondolta magában. A király örült a messzi földről érkezett építőmesternek, remélte, hogy az majd igazán különleges palotát épít neki. Hát úgy is lett, de másképpen, mint gondolta. Egész zsák aranyat hagyott Tamásnak, aztán elutazott egy távoli vidékre. Az apostol el is kezdte az építkezést, de bizony nem palotát épített, hanem ehelyett tanítványokat gyűjtött, és belüljük épített közösséget, a keresztények egyházát. Szilárd alapra építette, ahogy megtanulta, magára a megváltó Jézusra és az ő tanítására. Amikor a király visszatért, és megtudta ezt, égtelen halagra gerjedt. Azonnal börtönbe záratta az apostolt. Később aztán álmot látott, melyben valaki elmondta neki, hogy látta a mennyországban azt a csodálatos palotát, mely az indiai keresztények számára épült. Akkor szabadon engedte Tamást a király.
de továbbra sem nézte jó szemmel, hogy Jézust hirdeti az indiaiaknak, és nem sokára mégiscsak meggyilkoltatta őt. 72-ben halt meg Tamás, vértanú halált halt, december 21-én. Ünnepnapja pedig július 3-án van, tehát Jézusnak a feltámadását nem hitte el, ezért is hívjuk őt hitetlen Tamásnak. Műsorunk végén pedig a szeretetről szeretnék egy kis történetet megosztani veletek, illetve a rádióhallgatókkal. Körök a vizen című könyvből olvastam ezt a történetet. Egy királynak volt egy fia, ahogy lenni szokott a mesékben. Beleszeretett egy pék lányába, aki bár pénze nem volt, de nagyon szép volt, és feleségül vette őt.
A házaspár néhány évig teljes békében és boldogságban élt, de amikor a király meghalt, a fiatal herceg került a trónra. A miniszterek és a tanácsadók állandóan sürgették a herceget. Meg kell értenie, hogy a birodalom megmentése érdekében el kell teszítenie magától alacsony származású feleségét, és el kell vennie a szomszédos ország hatalmas királyának a leányát. Az ország békéje és virágzása csak így biztosítható. Taszítsa el, uram, különben is egy péklánya. A trón és az alattvalók biztonsága előbbre való. A miniszterek egyre csak sürgették, erre a fiatal király beadta a derekát. El kell taszítsalak magamtól, mondta a feleségének. Holnap visszamegy az apádhoz. Elviheted azt, ami neked a legkedvesebb. Aznap este utoljára vacsoráztak együtt. Alig váltottak néhány szót. Az asszony, aki látszólag nyugodt volt, balra litatta a királyt. A vacsora végén a párja mély álomba szenderült. Az asszony beletekerte egy takaróba, és a vállára vette. Másnap reggel a király a pék házában ébredt. Hogy kerülök ide? Csodálkozott. A felesége rámosolygott. Azt mondtad, hogy elhozhatom azt, ami nekem a legkedvesebb. Nos, az, ami nekem a világon a legkedvesebb, te vagy.
Köszönöm szépen. Hallottátok a történetet, hogy a királylány az utolsó vacsorán egy kis borocskát adott neki, amitől egy kicsit elszédült, és becsomagolta őt egy plétbe, és hazavitte az édesapjához. És reggel ott ébredt a király, apósánál, és mit válaszolt a királyné, hogy mondta neki, hogy azt vidd el a palotából, ami neked legkedvesebb. És kit vitt el magával, Nóri?
A királyt.
A királyt, a férjét. Tehát a szeretet olyan erős volt benne, és nagyon szerette a párját, és nem akart elhagyni, hogy elvitte magával a férjét. Az atya, a fiú és a szent lélek nevében. Amen. Papjainkért. Itt élnek közöttünk, osztoznak sorsunkban, segítik viselni lelkünk terhét, és mégis oly ritkán jut eszünkben imádkozni értük. Uram, köszönjük neked egyház közösségünk papjait, köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál neki a nehéz hivatás elfogadására. Töltsd el őt, Jézusom, ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett felelősségtudattal. Hiszen elsősorban tőle kapjuk hétről hétre azt a tanítást, amelyről meghagytad tanítványainak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végezetéig. Adj papunknak, Uram, reményt és erőt, amikor úgy érzi csalódott bennünk, vagy netán előjáróinkban. Ne engedd, hogy kedvét szegje a mellőzés, sikertelenség és meg nem értés. Mindig a mi papunk maradjon az igazságra, szeretetre, vigasztaló, jó szóra vágyó, egyszerű hívőké. Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk vele való sorsközösséget, szívünk és ajtunk mindig nyitva álljon előtte. Otthonunk az ő otthona is legyen. Ne engedd, Uram, hogy miattunk valamikor is megbánja, amiért követte hivatásodat. Add, hogy oltár testvéreivel mindig békében és szíves megértésben éljen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jocsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.